Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!
Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. Négy hetente jelentkező portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatoknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Mai műsorunkban Táncos Vilmos erdélyi magyar néprajzkutatóval, tudományszervezővel, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával beszélgetünk. A szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál Lázár Csaba. Előjáróban néhány gondolat a Szent István Tudományos Akadémiáról. Ma Magyarország legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat keverén belül 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy a magyar katolikus tudósok szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével, 1915-ben Csernok János hercegprímás a munka hatékonyabbá tételére azt javasolta, hogy a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át önálló intézményé, Szent István Akadémia néven. A két világháború között az akadémia a magyar tudományos közélet meghatározó tényezőjévé vált. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét, hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészettörténeti, jog és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról.
Beszélgető társam Táncos Vilmos, erdélyi néprajztudós, immár a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Szent István Tudományos Akadémián már korábban 2023. novemberében tartotta meg székfoglaló előadását, a Csíksomlyói búcsú új kulturális ökonómiája címmel. Számos elismerést tudhat magáénak, többek közt Székelykör és Székelyfölddíj, Julianus Alapítvány díj, Csángó Kultúráért díj. Tagja a Kriza János Néprajzi Társaságnak, az Erdélyi Múzeum Egyesületnek és a Magyar Néprajzi Társaságnak. Tudományterület és hit viszonyát igyekszünk sorozatunkban kibontani. Ez most nagyon könnyen adja magát, hiszen archaikus népi imádságokat gyűjtött Moldvában és Gyimesben. Ez még sikerült a 90-es években Táncos Vilmos professzor úrnak. Mára már ez különösen értékes, hiszen nincsenek közöttünk azok az emberek, akik ezt átadhatnák. Hogyha a pályája indulására gondolok, a Bábesbólyai Tudományegyetemen magyar-orosz szakon diplomázott. Csíkszent Imre szülöttje, ennyiben adja magát a kutatási területe, de mégis mi adta az indítatást a pályájára?
Csíkszent király szülöttje vagyok, a szülészet volt a szomszéd faluban, itt dilemmában vagyok nekem. A szülőfalum Csíkszent Imre, de Szent Királyon nőttem föl, ugyanaz a két falu, úgyhogy lehet ez is, lehet az is. Lényeg az, hogy valóban Alcsíkon születtem, gazdálkodó paraszti családból, és hoztam magammal ezt a katolicizmust, amiben úgy érzem a mai napig táplálkozom. Bálint Sándor erről írt, figyelem is Kolozsvárt az egyetemistáknak a körében, hogy kikkel terik meg a Szent Mihály templom, vagy a Piarista templom, és hogy hogyan viselkednek ezek a hozzám hasonló környezetből jövő mai fiatalok, tehát ez valóban döntő. Az én életemben olyan értelemben is döntő, hogy a katolicizmus az adott egy ideológiai rendszert. Ez nem feltétlenül konzervatív világkép. Hát úgy, ahogy Dante megírta az Isteni Színjátékban, hogy mindenre van válasz. És ezt megtanította nekem a papbácsim otthon a faluban, hogy melyek a főbűnök, meg melyek a parancsok, meg hogyan kell élni, és olyan értelemben is fontos volt az indítatás, hogy ez a vallásos világkép, ez egységben látta a világot. És én ahhoz ragaszkodom, és mindig ragaszkodtam, hogy valahogy úgy kell művelni a tudományt, hogy az ne szakadjon el se az embernek a személyiségétől, se a világnak az egészétől. A didaktikai vonatkozásban is, pedagógiai vonatkozásban is ezt igyekszem érvényesíteni. Tehát nem szeretem azt, amikor kiválasztunk egy módszert, antropológiai, néprajzi, bármilyen, lehet irodalmi, nyelvészeti, bármilyen módszert, és akkor azt a módszert végig görgetjük, akár a tudomány tárgyán, akár a tanórán, és akkor a módszer az eluralkodik az élet meg az ember fölött. Tehát ezt tanultam, úgy gyerekkoromtól is ehhez ragaszkodom, és nagyon örültem, amikor szellemileg itt megerősítést kaptam ezen a területen. Hát talán legelőször Bálint Sándort említeném, mert egyszer kaptam útlevelet Magyarországra 1982-ben. Utána is kértem még, nem indokolták, megkaptam egy nyílt levelező lapot, az volt csak ráírva, hogy Nusea Proben. Volt, aki kapott, nem azt mondom, hogy olyan zárt volt a határ, hogy madár sem repült át, de én abban az időben meg voltam győződve, hogy én Debrecent sem fogom meglátni soha az életben. 82-ben kaptam útlevelet, és hát Budapestről a hátizsákomban hazavittem 80 darab könyvet, ami nagy dolog volt abban az időben, mert voltak olyan könyvek ezek között, amelyeket kifejezetten vadásztak. Többek között a Domokos Pál Péternek, az Édes Hazámnak akartam szolgálni könyvét, az a Szent István Társulatnál jelent meg 79-ben. És haza tudtam vinni Bálint Sándornak az ünnepi kalendáriumát, ami tulajdonképpen itt is Magyarországon is, nem azt mondom, hogy ritkaság, de nem nagyon adták ki a karácsony húsvét pünkösdöt. Igen, hát gondolom valami jogi, szerzői jogi dolgok lehettek, nem tudom. Na minden esetre nekem Bálint Sándornak a tudomány szemlélete meghatározó jelentőségű volt, és körülbelül ugyanebben az időben találkoztam Erdélyi Zsuzsannának a köteteivel, a Nagyhegyet Ágékkal, a 76-ossal, mert ugye Kaposvárt korábban megjelent a Kishegyet Ágék is, Kanyar József mertek kiadni a Somogyi Almanak sorozatban, de utána a Magvető is kiadta. És akkor jött nekem az, hogy én találkoztam ezekkel az ima szövegekkel Csíkban, úgy spontánul, ettől függetlenül. Tehát láttam, hogy tudják, vagy töredékeket legalábbis tudtak. És ekkor akartam megnézni, hogy hát mi van itt. Gyimesbe mentem is Csíkmenaságra először, tömkelegével fordultak elő, különösen Gyimesben, de Csíkban is, más falukban is, Csíkszentgyörgyön is, a szülőfalumban is, és utána folytattam Moldvával az archaikus imáknak a gyűjtését.
Amit ugye már Erdélyi Zsuzsanna korábban részben kutatott.
Zsuzsa nénivel ekkor személyesen nem találkoztam, 90-ben találkoztam, most már nem tudom, hogy ünnepsége volt, születésnapja. Többször is köszöntöttem, azért nem vagyok biztos benne, hogy hányadik születésnap, mert több ízben is voltam itt ünnepségen is. Nagyon összeismerkedtünk, nagyon meleg kapcsolat alakult ki közöttünk.
Hál' Isten, elég szép kort élt meg Erdélyi Zsuzsanna. De akkor visszatérve ezekhez a kutatásokhoz, a terepmunkához, hogy emlékszik vissza, milyen volt ez a 80-as években, mennyire volt könnyű megtalálni az interjú alanyokat, és mennyire voltak ők nyitottak?
Mind a kettő könnyű volt. Mert, ahogy itt az előbb mondtam, ez a műfaj, hát úgy persze ráolvasó imádságokkal együtt vegyítve, meg vallásos népénekekkel, vagy himnusz töredékekkel vegyítve, nagyon élt ebben az időszakban. Tehát különösen Gyimesben hát szinte nem volt olyan idős asszony, aki ne tudott volna valamilyen nem liturgikus szöveget is. Hát ezek között nem mindenik volt archaikus ima, de voltak népi szövegek, más jellegűek is. Úgyhogy végül is azt kell mondjam, hogy a paradicsoma volt a vallásos folklórnak abban az időben Gyimes. Egyébként a szövegek még úgy hellyel közzel a mai napig is fellelhetők, tehát még gyűjthető a műfaj. És a nyitottság az meg egészen fantasztikus volt. nagy szeretettel fogadtak. Örültek annak, hogy megkeresi őket, valaki szállást adtak, minden, hát az egy öröm volt ott a diktatúra szorításában. Moldvában volt nehéz, mert ott ki voltunk tiltva, néprajzkutatók, tehát az 1000 éves határon túl a moldvai megyékben, és ott, ha megjelentünk, akkor ott azért jött a rendőr, és nekem akkor nem volt problémám, 90-es években támadt problémám a Securitatéval, illetve nem is a Red Securitatéval, a rendőrséggel, de ezeket most nem részletezem. A 90-es évek az, hogy a rendszerváltás az nem egyik napról a másikra történt. Tehát Moldvában ez a, mondjam így, hogy a hivatal részéről jövő magyar ellenesség, ez nem tűnt el egyik napról a másikra. Most talán úgy puhulóban van ez a rendszer.
A gyűjtése, hát hogyha csak néhány kötetének a címét itt felsorolom, ugye itt említette a moldvai gyűjtést, Gyöngyökkel gyökereztél, gyimesi és moldvai arhaikus imádságok, aztán a csapdosó angyal, moldvai arhaikus imádságok és életterük, valamint eleven ostya, szép virág, a moldvai csángó népi imák képei, és a negyedik kötet, amit ide hoznék, a Nyis kaput, angyal, moldvai csángó népi imádságok, archetipikus szimbolizáció és élettér. Ez mind ezeknek a gyűjtéseknek a gyümölcsei. Ha jól vettem ki, akkor ez 1500 éves múltból fakad, vagy a középkorból gyökerezik az, aminek a változatait végül is felmérte.
Igen, a négy kötet az pontos, annyi, hogy nem mindegyik gyűjtés, mert ebben az utolsóban, a Nyis kaput, angyal kötetben a Püski kiadó adta ki, abban a doktori dolgozatom is benne van, az alcímben is, ugye ott van, hogy az élettérnek a bemutatása és a szimbólumoknak az értelmezése. Tehát a gyűjtés és értelmezés van a kötetekben. Hát több mint 1500 év, hogyha úgy gondolom, akkor ez végül is maga a műfaj az Nagy Lajos korára megy vissza, tehát az 1342-től 82-ig uralkodott, tehát most ha visszaszámolunk, ez van, vagy 600 év is, és valóban a legrégiesebb középkori moldvai magyar falvakban, tehát az északi csángóknál és a déli csángóknál, tehát Szabó falva környékén és Bogdán falva környékén, abban a középkorias nyelvjárásban énekelt ima szövegek is előfordultak, ezeket fölvettem, publikáltam. Vagy az énekelt az azért lényeges, mert ha énekelték, akkor a szöveg nem változhatott. Tehát azért ezt Európában nem tudom, hogy melyik nép tudja megcsinálni, hogy oda megy kamerával és fölvesz ilyen élő nyelvemlékeket, tehát ilyen nyelvi reliktum szövegeket. És ez úgy van, hogy itt a fölvezetőben a szerkesztő úr elmondta, hogy amikor rögzítettük kamerával is a Dunatáj Alapítványnak, nagyon hálás vagyok, miután megvédtem a doktori diszertációmat 99-ben, akkor szóval abban az időben már 98-ban forgattunk, és hogy fölvettük ezeket, 5-6 év múlva az adatközlőknek a többsége halott volt, és azóta még eltelt, vagy 20-30 év, úgyhogy tényleg az utolsó pillanatban rögzítettük jó minőségben, de ez valóban egy nagy kulturális kincs.
Említettem a négy kötetet, és akkor itt még hozzáadhatjuk ezt a több dokumentumfilmet, aminek a készítésében szintén részt vett, alig, hanem igen nehezet kérdezek, hiszen ezek mindenről szólnak, ezt bontják ki, de néhány fontos meglátást azért talán ki tud emelni, professzor úr, hogy milyen vallásos, szimbolikus világkép tárult fel ebből a közel 20 éves kutatómunkából.
Ugye, amikor az archaikus népi imádságot Erdély Zsuzsanna 1968-ban a Dunántúlon, Somogyban, előbb Somogyban, de utána más megyékben is felfedezte, ez nagyon nagyot ütött a magyar kultúrában, tehát itt nagyon nagy költők, Juhász Ferencet említem, vagy Nagy Gáspárt említem, vagy Csóri Sándort, tehát itt nagyon nagy lelkesedés volt a műfaj iránt, és úgy érezték, hogy, és ami igaz is, hogy a középkornak a szellemi világa ezekben a képi szimbólumokban fölbukkant. Tehát itt az előző gondolatomhoz visszakapcsolódva, hogy kevés nép tudja ezt megmutatni. Van az olaszoknak írásos emlékeik, de más népeknek is, lengyeleknek is van természetesen. De úgy érezte mindenki, hogy ez valami költészet. Na, hogy mondjam, ez költészet is, de ugyanakkor ez vallásos világkép is. Hogyha úgy vesszük, ez teológia. Mondjuk én azt próbáltam ehhez a gyűjtéseken kívül az értelmezés terén hozzáadni, hogy úgy érzem, hogy megértettem ennek a képi világnak a működését. Tehát, hogy ez mi, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a képek, a gondolatok, hogyan kapcsolódik az egyház művészethez ez az egész. És megható, hogy egész Európában egyforma tetszik tudni. Tehát, hogy Toledóban ugyanazt érzem, mint Siennában, vagy ugyanazt érzem, mint Dublinban, és ne is beszéljünk a tényleg a kemény középkorról, a lengyelekről, a horvátokról, a magyarokról, a románokról. Tehát ez egy európai egyetemes világképnek a szimbolikus kifejeződése, ami rendszerszerű. És ezt érzem nagyon-nagyon fontosnak, hogy itt egy élő világkép működik, ami egyszerre költészet, művészet, és ugyanakkor teológiai gondolkodás is. A történeti rétegződése is megvan. Itt az előbb említette az Eleven ostya szép virág című könyvemet. Hát ez a 15. század, az eukarisztiának a kultusza, amikor már kételkednek Európában, hogy valóságosan Krisztus teste, vagy csak szimbolikus, ugye hát a reformációban csak szimbolikus lett, de nálunk a mai napig is valóságosan Krisztusnak a teste és vére. És ahogy mondvában mondja, hogy bizony, az egy esküsző volt, bizony, Eleven ostya szép virág Krisztusnak a teste. Tehát, hogy ebből az ima típusból, ezekből a képekből a 15. század rajzolódik ki. És egy századdal korábbiak a Passió epikának a képei, ez a lángoló vallásossága, ami a 14. században, vagy még korábban öntötte el így, de főleg a 14. században árasztotta el Európát, és ez is megjelenik az egyházművészetben is, és az imáknak a képeiben is. Tehát, hogy ez föltárult egy képi világ, és nem véletlenül lelkesedett a magyar irodalomnak, művészetnek, és persze a tudománynak is a maga kádári keretei között korlátozott mértékben a színe java ezekért a műfajokért.
Számos publikációja jelent meg. Én befejezésül egyet emelnék még ide, a Szent István Tudományos Akadémián tett székfoglalóját, amit a csíksomlyói búcsú korábbi évtizedeiről, az elmúlt évtizedeiről mondott el, illetve volt még egy korábbi kötete is a csíksomlyói kegyhely történetéről. És ennek a vonatkozásában ugye itt most főleg a múltról beszéltünk, több száz, fél ezer évekről, egy felvirágzását láthatjuk ugye a csíksomlyói búcsúnak. Ezzel kapcsolatban hogyan hasonlítaná össze az archaikus búcsút a napjainkéval, mik a veszélyei, mire figyeljen az, aki nem sokára készül a csíksomlyói búcsúba, hogyan élje meg azt hitelesen, hogyan tudunk az archaikus hithez közel maradni.
Igazából két könyvem van, az egyiket itt említette a szerkesztő úr, a csíksomlyói kegyhely történetét. Ezt 90-ben írtam, tulajdonképpen egy ilyen újságformátumban jelent meg, de tulajdonképpen egy kis könyv. De én a másik könyvemet viszont említeném, az a Napkiadónál jelent meg 2016-ban, Csíksomlya népi vallásosságban ez a címe, és én akkor úgy gondoltam 16-ban, hogy na, befejeztem, hát most már 66 éves vagyok, hát mondom, lezárjuk ezt a csíksomlyói dolgot. Na, tehát nem lehetett lezárni, mert az élet az megy tovább, tehát az nem úgy van, hogy lezárunk egy tudományos témát. Az élet megy tovább, és szembesültem én magam is a csíksomlyói búcsúnak az új mediális viszonyaival. És jöttek a fiatalok, talán a jövőre fog védeni az egyik doktoranduszom, a Tőke Sugárka, akit erre állítottam rá, tehát hogy a búcsút az új mediális viszonyok között elemezze a legmodernebb módszerekkel, meg a legmodernebb szemlélettel, tehát az nem úgy van, hogy mi egy pontot teszünk egy tudományos téma végére. Én pontot akartam tenni, nekem sem sikerült, tehát azóta legalább 3-4 vagy 4-5 tanulmányom jelent meg ezzel kapcsolatban, a búcsúnak az új mediális viszonyaival kapcsolatban, meg a búcsúnak az új ökonomiájával kapcsolatban. Erről ezért tartottam a székfoglaló előadásomat a Szent István Akadémián. Gondoltam, hogy a Szent István Akadémiát ezt érinti. És mit mondhatok? Hát azt, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy a búcsúnak magát, a szertartás rendjét és a felfogását az új médiumok nagyon befolyásolják. Ott vannak a kezünkben a mobiltelefonok, ott van a televízió, ott van a rádió, főleg az internet, és ebből nem tudjuk kivonni a búcsút. De ugyanakkor az alap, amitől a búcsú, a lényeg, a teológiai lényeg is az, hogy a búcsúban ugye a már megbocsátott bűnökért kiszabott túlvilági purgatóriumbeli büntetéseket elengedik, és hogy nekünk ezért áldozatot kell hozni. Tehát részt kell venni lélekkel a Szent Misén, hogy meg kell gyónni, hogy a pápának a szándékára kell imádkozni. Ezt a búcsúnak az áldozatát, az utat, most mindegy, hogy autóval tesszük meg, vagy a vonattal, vagy hogyan tesszük meg, de magát az áldozatot, vagy gyalog. A búcsús utat, az áldozatot fel kell vállalnunk azért a megtisztulásért, azért a katarzisért, amit kapunk. A lényeg szerintem nem változott. A medialitástól függetlenül, és ezt a lényeget kell keresni. A csíksomlyai segítő Máriával való azonosulást is, az ő kegyelmeinek a kérését kell valahogy megcélozzuk az új búcsúban is. Tehát a búcsú az nem veszíti érvényét az új mediális viszonyok között, vagy a szekularizáció közepette sem.
Van-e esetleg kedvenc éneke a csíksomlyai búcsúra, vagy milyen zenével búcsúzzunk el a hallgatóktól?
A búcsúnak a központi énekével, az Egészen szép vagy Máriával, a Totápulkrával. Mert ez a lényege. Egészen szép vagy Mária, eredendő bűnnek szennye nincs te benned, és ezért tudsz te közben járni. Talán ezzel vannak moldvai, székely, nyimesi változatai, magyarországi változatai, van latin változata is. Gyönyörű.
Biztos meg tudjuk oldani. Táncos Vilmos néprajztudós, a Szent István Tudományos Akadémia tagja. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy meghívtak.
Egészen szép vagy, Mária. Egészen szép vagy, Mária. Eredeti
vagy Axióma című műsorunkat hallották. Táncos Vilmos erdélyi magyar néprajzkutatóval a szerkesztő Tóth János András beszélgetett. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is felhívjuk figyelmüket, hogy a Szent István Tudományos Akadémia a székfoglaló előadásait élőben közvetíti a YouTube oldalán, és a korábbiak is elérhetőek ugyanitt.
Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.